ami segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Magasztaljuk Istenünket az új év reggelén, énekelve a 285-ös számú dicséretünket, annak az első versét, örök Isten, kinek eszendők nincsenek létedben. Dicséretünket, és énekelve a megkezdett 285-ös éneknek a második versét. Ó, mely sokan elalobálnak a múlt eszendőbe, kik nálunknál jobbak valának, szálltak temetőbe. Kegyelem és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvérek, ezekben a hetekben János evangéliumát olvassuk, hitünk erősítésére, lelkünk táplálására. Így hallgassuk meg a mai napra rendelt ige szakaszunkat, János evangéliumának harmadik fejezetéből, a 11. verstől a 21. verssel bezárólag. A Szent Igét leülve, illő figyelemmel állítatva hallgassuk meg. A megnevezett helyen János evangéliumának harmadik fejezetéből így szól hozzánk Istennek igéje.
Bizony-bizony mondom neked, Amit tudunk, azt szóljuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonyságot. De nem fogadjátok el a mi bizonyságtételünket. Ha a földi dolgokról szóltam nektek, és nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni, ha majd a mennyeiekről szólok nektek? Nem ment fel a mennybe senki, csak az, aki a mennyből szállt le, az emberfia. És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre. Aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt Isten egyszülött fiának nevében. Az ítélet pedig az, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak. Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjenek a cselekedetei. Aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy nyilvánvalóvá legyen cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat.
Isten tegye áldottá igének hallgatását, szívünkbe fogadását. Jöjjetek, szeretteim, álljunk meg Istenünk színe előtt imádságos lélekkel. Mennyei édesatyánk, hálával magasztalunk téged ezen a mai napon, az új évnek a reggelén, amikor arra gondolhatunk, hogy te vagy a kezdet és te vagy a vég, és most azt köszönjük meg neked, hogy te vagy a folytatás is. Jel számunkra ez a mai nap, el nem fogyó türelmednek a jele, aki kegyelmes és irgalmas voltál hozzánk, itt lévő és itt élő gyülekezetedhez. Te tudod, atyánk, életünkkel kapcsolatos szándékodat, de azt mi is tudjuk, hogy türelmed, szereteted, amely által napjainkhoz új napokat toldasz, azért őrzött meg, hogy legyenek, akiket ígéddel megszólíthass, és akik háladással és könyörgéssel felelni tudnak neked. Magadért, önmagadért tartottad meg az életünket, de magasztalunk azért a kegyelemért is, amelyel hisszük, hogy akiket az elmúlt évben magadhoz szólítottál mennyei dicsőségedbe, és akiknek a miénknél is nagyobb dicsőséget szántál, mert nem csak hallanak rólad, és hallanak téged, hanem látnak is mennyei felségedben, ők továbbra is az örökké valóságig a tieid maradnak. Tőlünk testben elszakadtak, hogy hozzád közelebb legyenek. Dicsértessék, áldassék és magasztaltassék a te szent neved, földi élő szolgáló és bűn ellen harcoló látható egyházadért, de dicsértessék a te szent neved az örök pásztorhoz, a mennyei akolba megtérő nyájadért is. Most pedig esedezünk, atyánk, szállj le hozzánk ígéd üzenetével, szent lelked erejével taníts minket üdvösséges tudományodra. Tégy alkalmassá kegyelmedből a szólásra, a hallásra, a szívünkbe oltott üzeneted által, a gyümölcs termésre is. Az Úr Jézus Krisztus nevében könyörgünk, hallgass meg minket imádságunkban, légy velünk szent lelked által. Amen. Isten igényének hallgatására készülve foglaljuk el a helyünket, testvérek, és hallgassunk meg egy szép orgona játékot. Szeretett testvérek, ebben az ünnepi órában Istennek igéje a mai napi igeszakaszunkból szól, János evangéliumának 3. fejezetéből, a 16. versből a jól ismert ige. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Kedves testvérek, most, amikor az új év első délelőttjén, reggelén vagyunk itt együtt, hadd emlékeztessem önmagunkat arra a helyzetre, amit talán többször átéltünk vastagtalú kastélyok látogatása közben, amikor kettős ajtóhoz érkezünk, és az egyik ajtót talán már bezártuk magunk mögött, a másik pedig, amely bevezet a másik tulajdonképpeni terembe, az még nincs nyitva teljesen, de a kezünk ott van már a kilincsen. Valahogy így vagyunk ennek a napnak a reggelénét együtt, bezáródott mögöttünk az elmúlt esztendőnek az utolsó napja, órája is, és most itt vagyunk ennek az új évnek a kezdetén, az elején, kezünk ott van a kilincsen, és lépnénk tovább. Ilyenkor úgy gondolom, hogy kissé, nagyobb figyelemmel gondolunk arra is, hogy milyen ige szólal meg, melyik lesz az az ige, amely elkísér bennünket ebben az egész esztendőben. És ennél csodálatosabb ajándékot nem kaphattunk volna a bibliolvasó kalauzunk szerkesztőitől, mint ezt a mai napi igét, amit hallottunk. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Egy nagy, kiváló angol bibliatudós azt mondta valamikor, hogy minden jelentős embernek van egy bibliai igéje, ez a bibliai ige azonban mindenkinek a kedves igéje, hiszen benne foglaltatik az evangélium teljessége, olyan, mint az evangéliumnak a rövid foglalata, és én azt gondolom, hogy ebben neki tökéletesen igaza is van. Amikor az új év reggelén vagyunk, tudjuk, hogy ez nem egyházi ünnepünk, polgári ünnep, hiszen bármikor lehetne január 1-e, és bármikor lehetne egy évnek a utolsó napja is, amelyet megegyezéses alapon kiválasztunk. Bizonyos azonban, hogy amikor ezt a szót leírjuk, hogy új év, akkor gyakran a helyesírási jelző még ki is javít bennünket sokszor, mert nem mindegy, hogy új évet írunk külön kisbetűvel, vagy pedig új év nagybetűvel kezdve is egybeírva, mert ez az utóbbi, hogy új év nagybetűvel egybeírva a mai napra vonatkozik csak, a másik pedig az egész előttünk lévő teljes évre, esztendőre. Most azt gondolom, hogy amikor ezt az igét vesszük, nem csak mára szól, mára is szól természetesen, hanem az előttünk lévő évnek minden egyes napjára el akar bennünket kísérni, mert ebben az új évben talán ez a legszebb és legcsodálatosabb. Lehetnek fogadalmaink, új kezdeteink, vagy éppen valakik nélkül megyünk tovább ebben az esztendőben, de az az egy dolog bizonyos, hogy Istennek ez az igéje elkísér bennünket, mindannyiunkat ennek az évnek minden egyes napján. Ilyenkor, ha leltárt készítünk, úgy, ahogy Robinson annak idején, amikor a hajótörése után megnézte, hogy mi az, amivel lehet kezdeni az új évet, az új életet, az új élethelyzetet, valahogyan így állunk mi magunk is itt. Itt vagyunk most, és egybegyűjtjük a régi emlékeket, a szépeket is, a fájdalmasakat is, és elindulunk úgy, hogy fölkerekedünk, amelől a tábortűz mellől, amelyet tegnap este az Isten tiszteleten jelképesen meggyújtottunk, amelynek a rőzselángja mellett, kígyózó játéka mellett még az elmúlt évnek a szép vagy bús emlékei ott voltak, és előtűntek a kígyózó lángfényekben előttünk. Most útra kerekedünk, elindulunk és tovább megyünk. De abban a hitben és abban a reménységben, hogy ahogyan annak idején Elizeus és Géházi, amikor körbevették őket az arámok az ószövetségi történet szerint, és megijedt a szolga, hogy itt vannak, körbevették a városunkat az arámiak harci seregei, szekerei, akkor Elizeus próféta körbenézett, és az Isten hitében annyit tudott mondani, többen vannak velünk, mint akik ellenünk volnának. Mert mindazok, akik már talán elmentek, elköltöztek az örökkévaló hazába, ők is velünk vannak, ők is erősítenek bennünket, és úgy indulunk el most ebben az új évben, hogy tudjuk, hogy ők is velünk vannak, és együtt menetelünk az új életnek az új ösvényein, amelyeket az élő Isten kirendelt és kiszabott mindannyiunk számára. Hogyha megkérdezzük önmagunkat, hogy micsoda az ember, akkor nagyon könnyen azt lehetne mondanunk, hogy sokféle meghatározás mellett, mindenféle antropológiától függetlenül, hogy az ember az a lény, aki tud emlékezni. Az ember nem csak összöneiben él, összöneiből él, amelyek talán az évszázadok vagy ezredek során beleívódtak az ember sejtjébe, hanem mi tudatosan emlékező lények is vagyunk. És ez azt jelenti, hogy mivel itt vagyunk, együtt vagyunk, sokféle dologra is emlékezünk. Az életünk olyan, mint egy gyönyörű szőnyeg, amelyben különféle szálak, különféle színek vannak. Lehet benne talán a fájdalomnak, a gyásznak a sötét, fekete színe, amely tovább vonul velünk együtt az új évben, vagy lehet ott benne az örömnek az aranyszála, mert valami újat kezdünk, új reménységekre nézünk, vagy éppen lehet a reménységnek a zöldje, amely bennünket tovább vezet, és valami új dolgok történnek most ebben az új eszendőben is velünk, talán egy házasság, egy új találkozás, egy új születés, egy új életnek a reménysége. Ezek mind-mind benne vannak ebben a gyönyörű színes szőttesben, amelyet úgy hívunk, hogy az életünknek a szőnyege, amelyet mi is szövögetünk, és hiszem azt, hogy az élő Isten ezt a mi szövőtechnikánkat is figyeli, hogyan és miképpen látjuk ezeket a dolgokat, és hogyan áll egybe az életút, ez a gyönyörű életút, amellyel az Isten megajándékozott bennünket. Felolvasott igénkhez érkezünk ezzel, mert a felolvasott igény részlet Nikodémusnak az Úr Jézussal való beszélgetéséből. Az este említettem, hogy négy szem közti pásztori beszélgetés ez, amikor olyan életkérdések jönnek elő, amelyeket az ember egyébként alig-alig szokott föltenni magának. Mi az életemnek az értelme, célja, tartalma, hová tartok, mi marad életemből, ha meghalok egyszer. Ezek mind-mind olyan kérdések, amelyekre egyébként mi alig-alig adunk választ, mert az életnek sokféle gondja, sürgése, forgása ezeket az életünkből valamiképpen kiveszi. Most azonban ebben a csendben, ebben a meditációs csendben, amikor az élő Isten szín előtt vagyunk, jó dolog, ha ezekre is emlékezünk és ezekre is gondolunk. Hiszen amikor Nikodémussal beszélget az Úr Jézus, ő is éppen Isten népének az életéből, abból a gyönyörű szőnyegből, amely elindult annak idején, abból vesz egy részletet, egy mintát, amikor Isten népe kiszabadulván Egyiptomból 40 évig vándorol a pusztában, és annak egy eseményére emlékezteti magát, Nikodémust is, Izraelnek a tanítóját, amikor azt mondja, hogy emlékszel, mennyi veszedelem vette körül ezt a népet, amikor kígyók támadták meg egy ízben ezt a közösséget, és csak az maradt meg, az tudott ott lenni, fönt maradni, aki fölnézett arra az kígyóra, amelyet Mózes elrendelt a népnek, és Isten pedig Mózesnek, hogy állítsanak föl egy részkígyót, és aki arra tekint, az megszabadul, annak élete lesz, annak reménysége lesz. És hogyha ezzel emlékezteti a pusztai vándorlásra Nikodémust, emlékeztet bennünket is erre. Hiszen annyira csodálatos az Egyiptomból való kiszabadulásnak az emléke, a története, amikor Isten új népe, új reménység felé indul el a szolgálatházából, amikor talán még azt sem tudja, hogy hogyan formálódik az élete, és akkor Isten azt mondja, hogy menjetek el. Van azonban valami, ami egészen megdöbbentő ebben az elindulásban. Isten népe vállalja azt, amiben József annak idején, aki elhozta a népnek a ő testvéreit és apját is, akik ott elszaporodtak Egyiptomban, azt mondta, ha egyszer meghalok, majd vigyétek vissza az én tetememet oda, ahonnan jöttünk. És az a nép, amikor elindul, egészen furcsa módon magával viszi Józsefnek a koporsóját is. Lehetne mondani, pusztai vándorlás során, 40 évi vándorlás során nem plusz teher-e az, hogy visszük azt, aki már meghalt magunkkal? És most, amikor itt vagyunk, egy új életnek a küszöbén, egy új évnek a küszöbén, csak így tudjuk megérteni létünket, életünket, hogy visszük magunkkal azokat, akiket már elveszítettünk talán, legalábbis földi szemeink elől, de akiket tudjuk, hogy itt vannak, velünk vannak az életünkben, a szívünkben, és az életünket vezetik és viszik tovább. Nem tehertételként, hanem sokkal inkább, hadd mondjam így, olyan valamiként, ami az életünknek értelmet, célt és tartalmat is ad. Mert Isten a 40 évi pusztai vándorlás végén is azt mondja ennek a népnek, hogy neked életed van, neked reménységed van. Tekints rá arra a részkígyóra, mondja az ősi népnek, és az új szövetség népének pedig ezt mondja, és így mondja, tekints arra Krisztusra, aki fölemeltetett a kereszt magasára, aki vonzza a tekintetünket, és ezáltal életünk lesz, örök életünk lesz. És amikor mindezt megérti Nikodémus, akkor hangzanak el ezek a csodálatos szavak, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Most, amikor erre gondolunk, és ez az ige kísér bennünket tovább, akkor az az első és legfontosabb üzenete most, mára is, és az esztendő minden egyes napjára, testvérek, hogy az Isten bennünket előbb szerető Úr, olyan valaki, aki úgy él, és úgy szeretett bennünket, hogy mindeneknek előtte, még mielőtt bármi is teremtetett volna, Isten már a maga szívében, gondolatában az embert, téged és engem ott hordozott a maga szeretetében. Fogjuk majd énekelni a te benned bízunkat, amelynek ott vannak a soraiban, mikor még semmi hegyek nem voltak, mikor még föld sem ég nem volt, te már akkor voltál, szerető Urunk voltál, és ebben a te szeretetedben éljük meg mi magunk is ezt az életet. Mert az Isten szeretet, mondja ugyanez a János az evangéliumában, és mondja ugyanez a János az első levelében, amelyet ennek a gyülekezetnek ír. Mert az Isten szeretet, és hogy Isten nem csak hogy szeretet, nem csak hogy előbb szeretett, hanem az ő szeretetének az a célja, ahogyan mondja is majd János a levelében, mi is szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket. Ez ennek az évnek a tartalma, az alapja és a programja, hogy az Isten bármi is történik velünk, szeret téged és engem, és a mi életünknek pedig az a célja és a tartalma, hogy mi is szeressük őt, mert ez létünknek az igazsága. Luther nagyon csodálatosan fogalmaz a heidelbergi disputájában, amikor ott beszélget arról, hogy kicsoda az Isten is. Azt mondja az egyik tételében gyönyörűen fogalmazva, hogy Isten nem megtalálja, hanem megteremti szeretetének a tárgyát. Mi emberek azokat szoktuk szeretni, akikre rátalálunk. Akár még a szerelmünkre is. Akire rátalálunk, de Isten nem így teszi. Isten azért Isten, mert ő nem rátalál arra, hogy kit szeressen és kit nem, hanem ő megteremti szeretetének a tárgyát, téged és engem. Ő azért teremtett, hogy szeressen, nem akarta maga egyedül valóságában lenni. Az Isten társakra vágyik, és erre a társas létre való vágyásában ott van a csoda, hogy azért szeret, mert itt vagy, és ezért szeret, mert ő nem az emberi voltunkat nézi. Van egy másik szép fogalmazás a Luthernek, azt mondja, mi nem azért Nem azért szeretett bennünket az Isten, mert szépek volnánk, hanem mivel szeret, azért vagyunk szépek. Ugyanez a gondolat, ugyanez a csoda, mert azt, akit szeretünk, az tulajdonképpen szép. És hogyha így látjuk a létet, így látjuk az életünket, akkor ennek a csodáját éljük meg. Isten nem semmiből teremtett ezt a világot, nem ex nihilo, hanem ex amore, szeretetéből teremtett téged és engem, és ennek a szeretetnek a lényege éppen most ezen a mai napon is, hogy ebben megerősítsen újra és újra minket. Az ige testé lett, mondta néhány fejezettel ezelőtt János evangélista az evangéliumában, testé lett, de nem csak, hogy testé lett, hanem oda is adta az életét, mert ahogy itt látjuk is, azt mondta, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. És ebben az adásban, ebben a csodálatos isteni ajándékozásban nem csak Istennek a megszületése, Isten fiának a megszületése van benne, hanem benne van az ő halála, benne van az ő föltámadása, és benne van az az örök élet, amelyet készített neked és nekem újra és újra. Minden szeretetnek a mércéje az áldozat, testvérek. És ez nagyon fontos, mert lehet nagyon szépeket mondani a szeretetről. Lehet gyönyörű prédikációkat tartani a szeretetről. De minden szeretetnek a hitelességét az mutatja, hogy mi van mögötte, és mi áll mögötte. Mert az a mérce, a hitelesség akkor jó, hogyha megérezzük azt, és minden szeretet mögött, minden beszéd mögött, szeretetről való beszéd mögött a hitelességet keressük, azt a hitelességet, amely nélkül az egész nem ér semmit. Az, hogy ezt a szeretetet így éljük meg, éppen szüleinken átlátjuk. Hiszen a szüleink már akkor szerettek, amikor még öntudatlan kisgyermekek voltunk, és ebben a szeretetben nem volt semmi számítás. Egy szülő nem azért szereti a gyermekét, mert hogy abból valami nagy haszna lesz, hanem sokkal inkább azért, mert szereti. Erre nincs értelem és nincs magyarázat. És hogyha erre gondolunk, akkor érezzük azt, hogy ebben nincs semmi számítás. Ezerszerte így van az Isten szeretetével is. Ő nem számításból szeret téged és engem, hanem sokkal inkább azért, mert ez az ő lényege. És ennek a szeretetnek a lényege éppen ezért nem csak a hitelessége, hanem a lényege is az áldozat. Az az áldozat, amelyen átéljük és megértjük, hogy mit is jelent az, hogy valaki szeret engem. Mert ez a szeretet azt jelenti, hogy ma is élő hatalom. Újra és újra. Ebben az új évben is nem azt szereti az Istent, aki tud róla szépeket mondani, hanem az, aki odaáldozza az életét, az, aki odaadja az Isten szolgálatára az ő életét, és csak ezt nézi, és az Isten is valahogy így akar szeretni bennünket, és ez az isteni áldozatot látjuk a Krisztus Urunk golgotai halálában, és az ő föltámadásában is, amely újra és újra elkísér bennünket. Hitelesség és áldozat. És hadd mondjam azt, testvérek, hogy talán nincs is nagyobb fájdalom ebben a világban, amikor mi emberek nem értjük meg, hogy az Isten hogy szeret bennünket, és még kevésbé értjük azt, hogy vannak emberek, akik nem tudnak mit kezdeni Istennel, mert nem azt mondják, hogy nem tudok mit szeretni rajta az élő Istennel. Vagy pedig akkor, amikor összetévesztjük a saját szeretetünkkel. Bő 100 évvel ezelőtt Móricz Zsigmond írt egy regényt, aminek az a címe, hogy Fáklya láng. Ebben egy református lelkésznek az életét írta meg, és annyiból hiteles is lehet, hiszen derék református atyánk fia volt Móricz Zsigmond annak idején, aki még Debrecenbe be is iratkozott a református teológiára, sőt Budapesten is megkezdte, nem fejezte be ugyan a tanulmányait, de ebben egy református lelkész életét írja le, aki fáklyalánként indult el, hogy majd ott valahol vidéken elemészti az életét, aztán ahogy élte az életét, valahogy egyszerűen belekeseredett és belefásult, és nagyon-nagyon negatív ennek a regénynek a befejeződése, mert amikor ott van már végső stádiumában ez a fiatal ember, egy elrontott életnek a végén is az utolsó szavakat imádkozza, mondja, akkor annyit mond, hogy Isten, a te szereteted nem más, mint a lelkekből kivetítődő szeretet erre a világra, amellyel elkápráztattad a világot, de az élet más. Borzasztó ennek az embernek, egy lelkipásztornak egy ilyen vallomása egy életnek a végén, és nagy vita is támadt annak idején, amikor Móricz Zsigmond megírta ezt a regényét, hogy hogyan, miképpen kell értenünk. És én azt gondolom, testvérek, hogy csupán egyszer ennek az egész dolognak a megoldása. Az, aki a saját szeretetéből akar élni, aki a saját áldozathozatalát teszi meg első helyre e világban, annak az élete az így fejeződik be. De aki tudja, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy ő adta a legnagyobb áldozatot, ő adta az ő egyszülött fiát, hogy nekünk életünk legyen, akkor értjük meg igazán, hogy örök életnek beszéde van te nálad. És mi nem megyünk el tőled, Uram, még hogyha sokan azt gondolják, hogy most már nem elég odafigyelni Jézusra sem, az Isten a maga szeretetében végtelen, az Isten szeretete síron túl is elkísérő szeretet. Ez a szeretet, ahogy Pál apostol tesz róla bizonyságot, soha el nem múlik, soha el nem fogy, hanem bennünket síron túl is elkísérő szeretet. Az a szeretet, amely él és van, amely megőriz és megtart bennünket az örök életre, ez az a szeretet is. Isten nem vár ennél másnál, másabbat vagy többet tőlünk, csupán azt az egyet, hogy szeress viszont te is. Ez a legfontosabb. Isten megtette az első lépést annak idején, és amikor arról beszél az Úr Jézus, hogy legyetek, mint a ti mennyei atyátok tökéletesek, akkor ő arról beszél, hogy aki felhozza az ő napját gonoszokra és jókra egyaránt. És Isten ennyit kér tőled és tőlem, hogy tedd meg az első lépést ebben az évben szeretteid felé. Szeretteid felé. Hiszen nincs a házasság, nincs család, nincs otthon, ahol ne lenne valami veszekedés, vita, viszály, feszültség, de ott, amikor egymást gyötrik az emberek, és az egyik azt tudja mondani, hogy nézd, nekem nem fontos, hogy nekem mindenképpen igazam legyen, akkor ott tulajdonképpen annyi történik, hogy a szeretet tette meg az első lépését. És ahol megértettük ezt, hogy a szeretetnek ez a csodálatos lépése, amely újra és újra a létünket megsegíti, előre viszi, akkor ennek az új évnek a legnagyobb csodája az lenne, hogy megértenénk azt, hogy amikor azt halljuk, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, akkor nekünk ez a feladatunk, ennek az első lépésnek a megtétele, hogy az öklünk, amelyet összeszorítottunk, akár dühünkben, akár fájdalmunkban, akár gyászunkban, ez az ököl kisimuljon. És ezt az öklöt, ezt a tenyeret az élő Isten megtölti vigasztalással, reménységgel, a tovább menetelnek az örömével, és ezzel tudunk élni ebben az új eszentőben is. Így áldjon meg bennünket az Isten, hogy zengjen bennünk ennek az évnek minden egyes napján. Ez a csodálatos ige, amit hallottunk, és úgy, hogy minden zsidó ember, amikor föl kell, hitvallásképpen elmondja az imáját minden áldott reggel, hogy az Isten, halld meg Izrael, az Úr a te Istened egyedül Úr, nekünk is hadd legyen ez a mindennapos reggeli imádságunk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne veszem, hanem örök élete legyen. Ha már Luthert emlegettem, akkor ő ezt így írta ki, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy Luther Márton, aki hisz ő benne, el ne veszem, hanem örök élete legyen. Így helyettesítsük be a nevünket, mi magunk is újra és újra, minden áldott nap, hogy így legyünk az Isten szeretetében, amely síron túl is elkísérő szeretet mindannyiunk számára. Amen. Örökké való Istenünk, mennyei édesatyánk a Jézus Krisztus által. Ebben a testvéri közösségben megvalljuk előtted, hogy te vagy a világosság, akiben nincsen semmi sötétség. És most világosságot gyújtottál Jézus Krisztusban számunkra, akiben ez a világosság soha nem lesz sötétséggé, hanem ő előz minden sötétséget. Te vagy az örök szeretet, amely odaadta a legdrágábbat, az egyszülöttet is azért, hogy nekünk életünk legyen. És te kimondhatatlan szereteteddel most is szeretsz bennünket, amint ennek a mai napnak a tanítása is elmondja ezt nekünk. Köszönjük, Atyánk, hogy bennünket személyesen is tanítgatsz most, és ebben a új esztendőben is elvihetjük magunkkal ezt a drága üzenetet. Te vagy az élet, aki felett a halál sem győzedelmeskedhetett. Szent fiad által belejöttél az életbe, hogy meghalj, és belementél a halálba, hogy föltámadj, és élj örökké, és minket is magadhoz öleldess az örök életre. Engedd, Urunk, hogy hitünk szerint és hitünk által megértsünk, és megnyerjünk valamit bűnbocsátó kegyelmednek a gazdagságából. Vigasztalj, bátoríts minket az élet beszédével, hiszen tudjuk és szüntelenül megtapasztaljuk a magunk elégtelen voltát, de azt is, hogy kegyelmed mindenre elégséges. Ébresz fel bennünk, Atyánk, az igaz hitnek az áldását, hogy vallhassuk, hogy aki hisz te benned, annak örök élete van, és mindaz, aki hisz benned, soha meg nem hal. Különösen is tedd, Atyánk, most ezt a drága üzenetet számunkra személyessé. Amikor itt vannak olyanok, akik úgy élik meg a mögöttük lévő napokat, hogy elveszítettek valakit, szülőt, hozzátartozót, szerető lelket, légy velük áldó szereteteddel. Öleld körbe őket, Atyánk. Vedd az ő lelküket, szívüket, életüket, oda magadhoz, szorítsd magadhoz, szívedhez őket, hadd érezzék meg meleg szíved dobogását, szeretetedet, hűségedet és jóságodat. Így légy velünk is gyülekezeteddel, hogy velük együtt hisszük és valljuk is, hogy te örök életre föltámasztó Istenünk vagy mindannyiunk számára, és a mi reménységünk az, hogy így élhetünk veled most is, és az örökké valóságra is. Kérünk téged, kísérj el bennünket otthonunkba, családú életünkbe, gyógyítsd meg a betegeinket, vigasztald a szomorkodókat, légy társa a magányosoknak, és adj társat az egyedül lévőknek. Mutasd boldog jövőt az elkeseredetteknek, és tisztítsd meg a tisztátalanságokban szenvedőket. De biztos minket, félelmes szívünket, hogy életünk végső üdvösséges megoldása nem a földi életünknek az ígérete, hanem a te mennyei dicsőségednek a megváltása. Erre készíts fel bennünket szüntelenül. Nézd teremtett világodra, Atyánk, amelyben annyi gonoszság, annyi bűn, annyi szenny van, és nézd ránk, akikben annyi félelem, annyi rettegés van. Járvány járta időkben élünk, és Atyánk, kérünk téged, enyhítsd a fájdalmat, a szorongást, gyógyíts meg ezt a világot, adj erőket, életeket, gyógyító lelkeket, akik ott állnak a beteg ágyak mellett, és végzik a maguk feladatát és szolgálatát. Légy mindazokkal, Atyánk, akikre a nehéz munkát bízod. Áld meg népedet, magyar népünket, amely népnek a kenyerét esszük. Áld meg ezt a népet, anyaszentegyházadat, mint vigasztaló és tanító anyai szeretetnek a forrását. Teríts ki könyörgünk békességednek a palástját erre az egész világra. Kiváltképpen is kérünk most, ifjúságunkért, gyermekeinkért, népünkért, egyházunknak a jövőjéért. Adj ébredést, adj megújulást, új életet ebben a új eszendőben nekünk, hogy ne csak a szomorúságot, ne csak a félelmeket nézzük, hogy hogyan arat a halál járvány idején, hanem azt is lássuk meg, hogyan lesz ebből megújulás, új élet magyar népünk és a világ számára is. Légy atyánk velünk a hétköznapi fáradozásainkban. Áld meg minden embert, hogy hirdetessék és szenteltessék meg az életünk által a te szent neved ebben a világban. Így kérünk most az Úr Jézus kegyelméből, hallgass meg minket imádságunkban. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Felhívom a figyelmet az adakozásra, tudva az, hogy a jókedvű adakozót szereti Isten. Vegyük Isten áldását az új évre. Istennek népe, áldjon meg és őrizzen meg téged az Úr. Ragyogtassa fel az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon neked békességet. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és a hirdetéseket hallgassuk meg, testvérek. Szomorú szívvel jelentem a testvéreknek, hogy gyülekezetünknek halottjai vannak. Az elmúlt héten, illetve az elmúlt évnek az utolsó napjaiban 3 testvérünktől is búcsút vettünk. Szabó Árpád testvérünknek 74 esztendőt adott a mennyei atya, így búcsúzik most felesége, gyermekei és testvére. Ugyancsak az elmúlt héten állt koporsó mellett Somogyi Sándorné testvérünknek a családja, végül Anának a családja, lánya, unokái, dédunokái búcsúztak tőle, és ugyanúgy vettünk búcsút Dél Jánosné Hermes Jolán kedves testvérünktől. Férje János, lánya, unokái búcsúznak tőle, és így ajánljuk őket mi magunk is, Istenünk szerető irgalmába, vigasztalásába, az örök élet reménységét. Kérjük a gyülekezet imádságos közösségében a családokra. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora, és végül még hadd hirdessem a testvéreknek a vasárnap Isten tiszteleteinket. Délelőtt 10 órakor és délután 5 órakor lesz az újabb Isten tiszteletünk, így várjuk a testvéreket majd. Zárásképpen énekeljük testvérek a 90. Zsoltárunknak az első versét, a 90. Zsoltárunk első versét, De benned bíztunk elejtől fogva, utána nemzetünk imádságát, a himnuszt énekeljük majd el. Így hadd kívánjak szószékről is minden családnak, minden otthonnak, mindenkinek Istentől megáldott kegyelemteljes új évet, Istenünk vezetését, hogy az ő áldásával tudjunk ezt az új évet, nekünk adott kegyelmi időt megjárni és bejárni. Így énekeljük tehát a 90. Zsoltárunk első versét.